Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket adventi előkészítő Isten tiszteletünkön. Az apostol szavaival köszöntelek titeket, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Esti Isten tiszteletünket kezdjük énekszóval, és a 379. számú énekünket énekeljük, a 379. számú énekünk így kezdődik: Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő! Gyertek testvéreim, folytassuk imádsággal. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezt az estét most úgy tölthetjük el, hogy a te igédre figyelünk. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk most, és köszönjük neked azt is, hogy kérhetünk téged, hogy segíts megérkeznünk lélekben is. Urunk, te látod, hogy mennyi minden tud minket megviselni, hogy olyan egyszerű dolgok is, mint az időjárás, vagy az, hogy milyen hamar megy le a nap, ilyen egyszerű dolgok is annyira meg tudnak minket viselni, akár hatással tudnak lenni a mi lelki állapotunkra, a mi kedvünkre, arra, hogyan egy-egy problémára akár reagálunk, arra, hogyan egy-egy örömteli dologra is tekintünk. Látod, hogy mennyi minden tudja befolyásolni a mi hitünket, a mi életünket. Mennyi minden tud árnyékot vetni az életünkre. És mégis jövünk hozzád, és kérünk téged, hogy gyújts világosságot a szívünkbe. Gyújts világosságot az életünkbe, hadd lássunk meg téged. Hadd lássuk meg azt a világosságot, amit te ígértél, Úr Jézus, a téged követőknek. Szeretnénk látni mindazt, amit te reménységként adsz nekünk. Szeretnénk megállni, megmaradni abban a szeretetben, amit te nyújtasz nekünk. Kérünk téged azért, hogy ezen a mai estén is segíts nekünk rád figyelni. Bármilyen fáradtságból, bármilyen hajszolt napból jövünk is, hadd tudjunk most letenni minden terhet, és csak arra figyelni, hogy te mit mondasz nekünk, és hadd tudjunk teljesen nyitottak lenni a te üzeneted előtt, akkor is, hogyha mást hozol, mint amire számítanánk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és erősítsd a hitünket. Amen. Kedves testvérek! Isten igéjét ma este János evangéliumából olvasom, János evangéliumának a 14. fejezetéből, a 14. fejezetnek az első 11 versét fogom most olvasni. Tehát János evangéliumának 14. fejezetének az első 11 verséből így szól hozzánk az Úr Jézus Krisztus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. És ebből a szakaszból újra olvasom most a 3. verset, ahol Jézus ezt mondta. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez Isten igéje. Alig várom, hogy megérkezzen. Hogy végre itt legyen, és együtt legyünk. Mindennel elkészültem, a legjobb helyet kapja, a teljes figyelmemet fogja kapni, amikor végre itt lesz. Úgy vágyom már arra, hogy találkozzam vele, hogy megvendégelhessem, hogy oda tehessem mindazt elé, amivel készültem neki. Legszívesebben mindenemet odaadnám neki. Alig várom, hogy itt legyen. Kedves testvérek, kinek a mondatai ezek, amiket én most itt kiemeltem, kihangosítottam? Kinek a várakozásáról szólhatnak ezek a mondatok? Lehet, hogy így várjuk akár most az ünnepeket, abban egy-egy találkozást egy szeretett családtagunkkal, vagy egy barátunkkal, rokonunkkal. Lehet, hogy a te mostani várakozásod az hasonlít erre, vagy ha most még éppen nem, de alig várod, hogy te is itt tarts, hogy azt tud mondani, hogy mindennel elkészültem, és végre találkozhatok azzal, akire vártam. De azért hangosítottam most ki ezt a várakozást, mert az igénk arról beszél, hogy igazából ezek a mondatok Jézusnak a mondatai. Ez a várakozás Jézus várakozása. Az adventben mi nagyon gyakran arról szoktunk beszélni, hogy mi hogyan várjuk Jézust, hogy én hogyan készülök, én mivel készülök az ünnepre, az ünnepeltel való találkozásra. Nagyon sokszor erre helyezzük a hangsúlyt, hogy mi hogyan készülünk az ünnepben a Jézussal való találkozásra. De ez az ige, amit felolvastam, ez kicsit megfordítja ezt a képet. És rámutat arra, hogy igazából Jézus az, aki vár valamire. Jézus az, aki vár rád, és vágyakodik, vágyódik utánom és utánad. erről fog szólni ez a mai igehirdetés. Tegnap már említettem, hogy egy 18. századi református lelkipásztor, Bot Péter, összefoglalta az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatos bibliai helyeket, és ő azt mondta, hogy igazából négyféle eljövetelről beszélhetünk a Biblia alapján, négyféle találkozásról beszél nekünk Isten igéje. És most itt ismét idézem ezt a felsorolást, ismét az eredeti formában, így sorolja Bot Péter, hogy az Úr Jézus meg eljött, midőn a testben megjelent, midőn a szívbe száll és az embert megtéríti, midőn a halála óráján elmégyen az emberhez, midőn eljő az utolsó ítéletre. És tegnap arról volt szó, hogy mit jelent az, hogy Jézussal először is úgy lehet találkozni, hogyha én kitárom előtte a szívemet, hogyha megnyitom az életemet ő előtte. Hogyha nem kizárom őt, és arról volt szó, hogy általában két ok miatt szoktuk kizárni Jézust az életünkből, egyrészt a bizalmatlanságunk miatt, mert nem bízunk benne, másrészt azért, mert valami másba, legtöbbször önmagunkba bízunk, és azt gondoljuk, hogy nincs rá szükségünk. És erről hallhattuk tegnap az igehirdetést, hogy akkor tudjuk beengedni Jézust, hogyha elkezdjük azt meglátni, hogy ő azért jön, hogy adjon. Nem azért, hogy elvegyen, hanem hogy adjon. Önmagát akarja nekünk adni. És ma este folytatjuk a következő eljövetellel, amit így fogalmazott meg Bot Péter, hogy midőn a halála óráján elmégyen az emberhez. És lehet, hogy most azt gondolod, hogy hát azért ez elég ünneprontó a halálról beszélni, a halálról gondolkodni egy adventi előkészítőn. Jöhettünk a munkánkból, fáradtak vagyunk, hajszoltak vagyunk, és ugyanúgy ezekben én is csatlakozom hozzátok, én is ugyanabból az évvégi fáradtságból, leterheltségből jövök, és ugyanúgy azt keresem, amit ti is kerestek, az Istennél megtapasztalható békességet. És mégis Isten igéje most arra hív minket, hogy erről gondolkodjunk el. És akármennyire is ünneprontónak tűnhet, de fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mit hiszel a halálról? Gondolkodtál-e már ebben az adventben a halálról? És nem azért fontos ezen gondolkodni, hogy még nagyobb terheket vegyünk magunkra, hogy még inkább nehéz kérdésekkel, nehéz gondolatokkal szembesüljünk, hanem azért fontos, mert Isten igéje nyíltan beszél Jézus eljövetele kapcsán a halálról is, és nem csak, hogy nyíltan beszél róla, hanem határozottan bátorítani szeretne minket a halál kapcsán is. Nem azt szeretné Isten, hogy folyamatosan rettegjünk, de azt se szeretné, hogy félelemből, vagy akármilyen más elfoglaltságból elkerüljük ezt a kérdést. Úgyhogy bárhogyan is érkeztél most, és lehet, hogy azon menet, hogy nem erről számítottál, kérd Istent, hogy mégis meg tudjon szólítani ezáltal. Kérd Istent, hogy ezen keresztül is szóljon hozzád. De azt is tudom, hogy úgyis jelen lehetnek köztünk testvérek, vagy lehet, hogy te úgy vagy itt most ezen az Isten tiszteleten, és ebben az adventben, hogy neked ez nem megválasztható kérdés, hogy a halálról gondolkodj. Lehet, hogy számodra elválaszthatatlan az ünneptől, mert esetleg most gyászolsz, vagy azért, mert ilyenkor mindig eszedbe jutnak azok, akiket szerettél és már elveszítettél. Bárhogyan is érkeztünk erre a ma estére, az Úr Jézus Krisztus ma is jön, és azért jön, hogy vigasztaljon és bátorítson minket. Jézus sem kerülte meg ezt a kérdést, amikor a saját halálára készült, felkészült a saját halálára, erről fogok majd itt néhány gondolatot elmondani, és a tanítványait is készítette. De mielőtt megnéznénk, hogy Jézus mit is mond akkor itt a halállal kapcsolatban, nagyon fontos azt még kiemelnem, hogy amikor Isten arra hív minket, hogy szembesüljünk ezzel a kérdéssel, akkor nem arra hív, hogy ilyen elvi, elméleti, ilyen filozófikus síkon gondolkodjunk el erről. Lehet a halálról gondolkodni kulturális értelemben, sőt, lehet politikai értelemben is, nem ezekre hív Isten minket, hanem azért hozza elénk ezt a témát is Isten igéje, mert ő azt szeretné, hogy valódi szívbéli reménységünk legyen a halál kapcsán is. A felolvasott ige mentén két dologról fogok ma este közöttetek beszélni. Egyrészt arról, hogy mit mond Jézus a saját haláláról, hogy ő hogyan készül rá. Utána pedig arról fogok beszélni, hogy mit mond Jézus a mi halálunkról. Először akkor Jézus haláláról. Jézus halálát sokan és sokféleképpen értelmezték már. Van, aki azt mondja, hogy ez egy kudarc, az egy szomorú vége egy történetnek, ami jól indult. Van, aki azt mondja, hogy ez egy csalás, valami illúzió. Van, aki azt mondja, hogy ez egy sorsszerű vége volt Jézus történetének, hiszen olyan emberekkel húzott újat, vagy olyan embereket kezdett el bántani, vagy zavarni az ő szolgálata, akik végül erre a sorsra juttatták. És persze vannak, akik azt mondják, hogy Jézus halála az egy nagy győzelem. Szóval nagyon sokan és sokféleképpen értelmezték és értelmezik Jézusnak a halálát, de mi most azt figyeljük meg, hogy Jézus mit mond a saját haláláról. Hogy ő mit mond, hogy annak mi a célja, és hogyan készül rá. A felolvasott szakasz János evangéliumának egy nagyobb beszédgyűjteményéből származik, amit úgy szoktunk nevezni, hogy Jézus búcsú beszédei. Ezek azok a tanítások, amiket Jézus nagycsütörtök éjszaka még a legközelebbi tanítványainak elmondott, és velük átbeszélt. De ilyen búcsú beszédekkel nem csak János evangéliumában találkozhatunk, hanem egyébként más híres ókori emberek kapcsán is maradtak fenn ilyen búcsú beszédek, amiben egy-egy híres személyiség összefoglalja a legfontosabb tanításait. És ez a szakasz, Jézus búcsú beszédei egész jól illeszkedik ebbe a műfajba. De miért mondom el ezt? Miért fontos ez, hogy ez itt egy búcsú beszéd? Azért, mert valaki olyan beszél a halálról itt, aki ugyanúgy megtapasztalta a mulandóságnak a fájdalmát, az elmúlásnak a félelmét. Valaki olyan beszél mindenről, aki ezen keresztül ment, aki ugyanúgy szembenézett az élet végességével. Ezt nagyon fontos aláhúzni, hogy Jézus nem úgy ad tanítást a halálról, hogy neki igazából fogalma sincs arról, hogy miről is van szó, hogy milyen keresztül menni ezen, hogy milyen szembenézni azzal, hogy véget érnek a napjaink. Jézus úgy beszél erről, hogy ő is szembenézett ezzel, és ő is végigment ezen az úton. És éppen ezért az a reménység, az a keresztény reménység, amit Jézus tanítása kapcsán megragadhatunk és hihetünk, az éppen ezért nem egy ilyen kitaláció, nem egy olyan tanítás, ami így segít megkerülni ezt a kérdést az életünkbe. A keresztény reménység nem arra bátorít, hogy valami olyan szépbe menekülj, aminek igazából semmi köze ahhoz, amit megtapasztal az az ember, aki a halállal néz szembe. Nem kerüli meg, mert az az Úr, akit mi követünk, ő sem kerülte meg, hanem szembenézett vele és keresztül ment rajta. Jézus itt erre készül, amikor beszél a tanítványaihoz. De nagyon fontos azt is meglátni ebben, hogy Jézus nem csak keresztül ment ezen, nem csak szembenézett a halállal, hanem le is győzte azt. Le is győzte a halált. És ebben különböznek Jézus búcsú beszédei a többi ókori embernek a testamentumaitól. Hogy végig vonul rajta igazából egy derű, egy reménység. Hiába egy halálra készülő embernek a mondatait olvassuk, mégis ott van bennünk az az érzés, hogy nincs minden veszve. Hogy van itt még reménység. Azért is hallgathatunk arra, amit Jézus mond a halálról, mert ő le is győzte azt. Mert ő túl is látott azon, és túl is mutat a halálon. Mi az, amit így megmutat Jézus ebben a tanításában? Azt látjuk, hogy Jézus a tanítványait egy útra készíti fel, arra az útra, amit egyébként mi is ma élő Istent kereső emberek keresztjének járunk, arra az útra készíti itt fel a tanítványait, hogy mit jelent úgy hitben élni, hogy Krisztus nincs jelen testben. Mit jelent így követni őt? Egy útra készíti fel őket, és azt látjuk, hogy Jézus is egy útra készül itt. Mondhatnánk azt, hogy ez az út, amire Jézus készül, ez a halál, a fájdalom, a szenvedésnek az útja, hiszen valóban másnap elfogják és keresztre feszítik. De Jézus nem így beszél az útjáról, nem azt mondja, hogy most ő erre az útra indul el, hanem egy hasonlatot mond. Azt mondja, előre megyek helyet készíteni nektek. De milyen helyről beszél itt Jézus? Milyen helyet kell elképzelnünk? Kicsit segít ezt megérteni, hogyha megnézzük, hogy az ókori zsidóságban milyen házasodási szokások voltak. És itt most csak egy dolog az, ami ebből számunkra fontos, mégpedig az, hogy az ókori zsidóságban szokás volt, hogy a vőlegény akkor vette el feleségül a menyasszonyát, amikor már elkészítette számára a közös otthonukat. Amikor már kész volt a családi fészek. És ezt az atya házánál, az atya házában készítette elő. Amikor megvolt a hely, ahova hazavihette a menyasszonyát, akkor házasodtak össze. Jézus azt mondja itt, hogy ő előre megy elkészíteni ezt a helyet számunkra. És majd visszajön, mint vőlegény, hogy magához vegyen minket. Az igehirdetés elején arról beszéltem, hogy azok a mondatok, amiket kihangosítottam, azok Jézus mondatai, Jézus vágyakozásáról szólnak. És az imént már felolvastam kétszer is, de újból felolvasom, mert ez a szívemnek az egész szakasznak, amikor Jézus azt mondja, hogy ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Krisztus vágya az, hogy te ott legyél, ahol ő van. Ez az ő szíve vágya, hogy ott legyél, ahol ő van. És hol van ő? Az atya közelségében, a menny dicsőségében, az Isten országában, a legnagyobb gazdagságban és szeretetben. Jézus azt szeretné, hogy neked és nekem ebben részünk legyen. És nem majd egykor, hanem már most kezdjük el megízlelni ezt. És azért, hogy ez megvalósulhasson, Jézus itt előre megy. És elindul egy olyan úton, amiről tudjuk, hogy tényleg a fájdalom és a szenvedés útja lesz. Egy olyan úton indul el, amin csak ő tud keresztül menni. Mert az atya házába vezető út az a kereszt útja. De Jézus boldogan vállalta ezt. Érted és értem. Mert tudta, hogy így nekünk helyet készíthet. Jézus tehát úgy beszél a halálról, mint aki maga is szembenéz vele, de mint aki túl is lát azon. És a saját halálának a célját, az értelmét elmondja, az, hogy helyet készítsen nekünk az atyánál. De mit mond a mi halálunkról? A mi halálunkról. Mert jogos az a kérdés, hogy igen, ha Jézus viszont legyőzte a halált, akkor miért van az, hogy ugyanúgy megy tovább minden embernek ugyanolyan, az életének a menete nem változott. Továbbra is megszületünk, és meghalunk. Akkor mit változtatott ezen Jézus Krisztus halála és feltámadása? Erre azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag mindent megváltoztat. Krisztus halála és feltámadása mindent megváltoztat azon, hogy mi mit gondolunk az életünkről, az életünk végéről. Az első és talán a legfontosabb ezek közül az, hogy ha hiszem azt, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, és ebből nekem is jut, ebből a reménységből, akkor már eleve az is kérdés, hogy mennyire beszélhetünk arról, hogy van vége az életnek. Lehet-e azt mondani, hogy van vége, hogyha ő helyet készített számomra, örök helyet készített számomra? És az a reménység, amit Jézus ad, nem csak ezt kérdőjelezi meg, hanem egyáltalán azt, hogy alapvetően mit gondolok életről és halálról. Hogy mi számít igazán életnek és igazán halálnak. És ez is egy olyan terep, ahol szintén nagyon könnyű lenne elcsúszni egy ilyen elméleti síkra. Sokat lehet vitázni arról, hogy hol kezdődik az élet, hogy hol végződik az élet, hogy honnantól kezdve értelmes a mi létezésünk, vagy honnantól fogva már nincs értelme az életnek, De ne ebbe az irányba menjünk el, hanem arra figyeljünk, amit Jézus mond, mert Jézus szavaiból az derül ki, hogy az igazi halál az nem akkor kezdődik, nem akkor történik, amikor a szívünk megáll. És Jézus azt is elmondja, hogy az igazi élet sem az, amikor egyszerűen a szívünk elkezd dobogni. Nem erről, Jézus szerint nem ez az élet, és nem ez a halál. Hanem mit mond Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Jézus itt nem igen hagy teret a kérdéseknek, nem hagy kérdőjeleket, és nem azt mondja, hogy ő az egyik út, az egyik igazság, amiben lehet hinni, vagy az egyik életmód, amit lehet követni, hanem Jézus itt nagyon kizárólagosan fogalmaz, és ez sokszor nehéz is nekünk hallani. Addig még szeretjük, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, mert olyan nagyon szép, és sok mindent lehet ez alatt érteni, de Jézus ezt nagyon leszűkíti, hogy mit ért ez alatt. Az, hogy ő az egyedüli út az életre, hogy egyedül nála van élet, és nehéz ezt a kizárólagosságot sokszor elfogadnunk, de hogyha egy kicsit visszagondolunk a mennyasszony és a vőlegény hasonlatára, akkor tudjuk, hogy ott a kizárólagosság jelenti a legnagyobb szeretetet és a legnagyobb védelmet. Jézus itt azt mondja, hogy egyedül vele kapcsolatban van élet. Rajta kívül nincs. De azt is elmondja, hogy miért mondja ezt Jézus. Így olvastuk ezt János evangéliumában, mert hogy benne jelen van az Atya. Az Atyával való közösségben van egyedül az élet. És éppen ezért, hogyha ezzel az Úr Jézussal közösségem van, akkor ez a közösség nem változik meg, amikor beáll a testi halál. A testi halál pillanatában ez nem változik meg, ez nem változtat, mert az élet az Atyával való közösség. Ezt mondja az igazi életről. És mit mond akkor viszont az igazi halálról? Ha az igazi élet az, hogy közösségben lehetek Jézuson keresztül az Atyával, akkor mit mond Jézus az igazi halálról? Hát azt mondja, hogy én keresztül megyek azon, hogy neked már ne kelljen. Mert valóban igaz, hogy Jézus szembenézett ugyanúgy az élet végességével, ahogyan minden ember és ahogyan mi is majd szembe fogunk azzal nézni. De tévednénk, hogyha azt gondolnánk, hogy csupán ezt tapasztalta meg nagypéntek napján. Ugyanazt a halált, amit mi is megtapasztalunk majd. Jézus itt arra az útra készül, ami az igazi halál útja. Arra, hogy elszakadjon az élet forrásától. Hogy elszakadjon a mennyei atyától. Mert az ő halála a bűn büntetése volt. Ő a bűnt vette magára. Tegnap is már egy kicsit beszéltem erről, hogy ez is egy kép, egy újabb hasonlat, hogy Jézus a saját köntösét adja ránk, hogy betakarjon minket, hogy elvegye a szégyenünket. De ez azt jelenti, hogy ő viszont köntös nélkül marad a kereszten. Krisztus vállalta azt, hogy ő elszakadjon az Atyától, hogy ő átvegye tőlünk azt, ami minket szakított el az Istentől azért, hogy viszont így nekünk életünk legyen. Azért, hogy rajta keresztül a benne való bizalom miatt legyen helyünk az Isten országában. Elvehetetlen örök helyünk. Kedves testvérem, az a kérdés ma este, hogy milyen reménységed van a halállal kapcsolatban. Van-e egyáltalán reménységed? Azért fontos erről gondolkodni, mert amilyen reménységed van a halállal kapcsolatban, úgy fogod élni az életedet. Az hatással lesz a földi napjaidra. Annak a fényében fogod tölteni azokat. És akkor van igazán reménységed, hogyha már most megtapasztalod, mit jelent Jézussal közösségben lenni. Ha már most átéled azt, hogy tényleg Jézus Krisztusban van az élet. Egyedül benne van, és ő már a tiéd lehet. Pál apostol ezt így mondja, hogy nekem az élet Krisztus, és döbbenetes, amit utána mond, azt mondja, hogy a meghalás nyereség. Vagyis, hogyha már most enyém az élet, enyém Krisztus, és hogy ezt kicsit kifejtsem, hogy ő nem a habatortán az életben, hogy valaki, aki egyébként jó, hogyha ott van, a keresztény hitről sokszor így gondolkodunk, hogy azért nem árt, azért szebbé tudja tenni, azért tud egy kis vigaszt adni, nem ezt jelenti, hanem az, hogy ő az élet, hogy nélküle nem élek. Azt mondja, hogy ha már ezt hiszem, ha már ezt élem, akkor utána ezen már semmit nem változtat a halál. Csak még nagyobb közösségben leszek vele. De Pál szavait azért ne úgy értsük, hogy akkor ő azt mondja, hogy akkor nem is hiszom, nem eszem, csak várom azt, amikor majd meghalok. Pál nem kereste a testi halált azért, mert ilyen erős reménysége volt, hanem pont, hogy emiatt a reménysége miatt élte máshogy ezt az életet. Volt célja. Nem félt a haláltól, mert tudta, hogy lesz folytatás. Kedves testvérem, Krisztusban már most megszabadulhatsz a haláltól való félelemtől, mert már most a tiéd lehet az élet. És végezetül, kedves testvérem, lehet, hogy úgy hallgattad most ezt az igehirdetést, hogy igen, ez a reménység már a tied, hogy te már örülsz annak, hogy kapcsolatban lehetsz Krisztussal, de lehet, hogy ezt az örömödet beárnyékolja valami, amikor a halálról gondolkodsz. Lehet, hogy azért nehéz ebben az adventben életről és halálról gondolkodnod, mert valakit elveszítettél, és bizonytalan vagy vele kapcsolatban. Hogyha így vagy itt, akkor halld meg azt, amit Jézus mond, amivel az egészet kezdte. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Ne aggódj olyasmi miatt, ami nem a te kezedben van, amire nincs ráhatásod. De nem csak ennyit mond Jézus, hogy ne aggódj, hanem azt is mondja, úgy folytatja, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Bízzatok bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Isten házában sok hajlék van. És az a Jézus mondja ezt, akinek még fontosabbak azok az emberek, akik a te szívedhez közelebb állnak. Ő még jobban szereti őket, mint te szereted őket. Az ő hatalmas kegyelmére is, és szeretetére bízhatod őket. Mi pedig lejjünk nyugalomra abban, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, mert ő az életét adta értünk. Amen. Gyertek, folytassuk imádsággal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy más te elénk hoztad ezt a sokszor általunk inkább elkerült kérdést. Köszönjük neked, hogy azért beszélsz nekünk a halálról, hogy igazából még ezen keresztül is az életről beszélj. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vagy az élet. Köszönjük neked, hogyha már személyesen ismerhetünk téged, ha már tudhatjuk, milyen veled kapcsolatban lenni. És könyörgünk azért, hogyha még, ha ezt még nem ismerjük, akkor segíts, hogy megnyissuk előtted a szívünket. Segíts, hogy le tudjuk tenni azokat az akadályokat, amik ott vannak akár a szívünkben. Akár bizalmatlanság, akár az, hogy önmagunkat féltjük tőled. Bármi is akadályoz minket abban, hogy befogadjunk téged, segíts minket, Urunk, mert szeretnénk átélni azt, hogy milyen veled közösségben lenni. És szeretnénk megerősödni is ebben, abban, hogy a legnagyobb ajándék az már valóban a miénk lehet, mert ismerhetünk téged. És az, amit tőled kapunk, az ahogy közeledünk a föld életünk végéhez, az nem egyre kevesebb lesz, hanem egyre több lesz. Köszönjük neked, hogy te reménységet akarsz nekünk adni. Kérünk téged, hogy tudjunk ebbe kapaszkodni, akkor is, amikor egészen más kérdéseink, terheink vannak. Köszönjük, Urunk, hogy azok sem közömbösek a számodra, de köszönjük neked azt, hogy valóban benned biztos segítségre lelhetünk minden időben. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az életünket, erősítsd a hitünket, áld meg a gyülekezetünket, add, hogy egy élő közösség lehessünk ilyen értelemben, hogy minél többen tudjuk és tapasztaljuk, mit jelent az, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk, hogy így maradj velünk ebben az adventben, add, hogy lássuk, hogy te mennyire vársz ránk és vágyakozol a velünk való közösségre. Köszönjük, hogy nekünk csak ki kell nyitnunk az ajtót, csak be kell engedjünk téged. Amen. Imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdettem a kedves testvéreknek, hogy holnap este is ugyanúgy 6 órától várjuk a testvéreket a adventi előkészítő istentiszteletünkre, és vasárnap pedig a gyülekezeti közös karácsonyunkra, az istentiszteletünkre várunk minden családos és nem családos, fiatal és idős, kedves testvért. És most pedig énekeljünk, és ezzel induljunk aztán majd haza otthonainkba a 391. számú énekünket. A 391. számú énekünk is ébrezget minket. A sötétség szűnni kezd már. pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Amen. Áldás békességet, Isten velünk, viszontlátásra.